Köszöntöm az adén hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klaue Richárd. Vendégeink ma este Benedek Péter, a Blockchain Competence Center ügyvezetője és Topolai Gábor, a Világgazdaság újságírója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszöntjük a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a megkívásunkat. Hát a hallgatónkat fel kell készíteni, hogy ma este nagyon sok mindenről lesz szó, minél majd meg kell állnunk és el kell magyaráznunk, hogy mit jelent blockchain, bitcoin, kriptovaluta, virtuális pénz, egyebek mellett ezekről lesz szó a következő egy órában. Kezdjük rögtön azzal, hogy magyarázzuk meg Benedek Péter cégének a nevét, Blockchain Competence Center. Benedek Péter, mit jelent ez?
Tehát jó estét kívánok a kedves hallgatóknak még egyszer. Tehát a blockchainről fogunk beszélgetni az este folyamán, úgyhogy azt most még nem magyaráznám, vagy nem próbálnám megmagyarázni. A Competence Center, ugye kompetencia központ, az angol változat azért, mert a cég az kifejezetten nemzetközi piacra is készül, és készült, tehát így egyszerűbb az angol elnevezést használni. Kompetencia központ pedig ugye magát magyarázza, olyan képességeket, olyan kompetenciákat gyűjtünk a cégen belül, amelyek blockchain tartalmú projektek és megvalósítások esetén jól használhatóak, tehát ennyit jelent a kompetencia központ, angolul Competence Center.
Ugye erről a technikáról azért már egy ideje lehet tudni, legalábbis akik értenek hozzá, azok ismerik, tehát nem tegnap született. Mégis valahogy 2017 végén nyarától kezdtünk el egész sokat olvasni róla a magyar sajtóban is. Mi történt? Miért volt ez a figyelemfókusz, Topolai Gábor?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Egyszerűen azért került a bitcoin nyilvánosság elé, és azért kezdtünk el ennyit beszélni róla, mert olyan irreálisan megdrágult az árfolyam, amely már kapott egy szélesebb nyilvánosságot. Ugye ez a pénzügyi termék hihetetlen több százszoros drágulásokat produkált rövid idő alatt, a nagy piaci lufik nagy nyilvánosságot kapnak, ezért most nyár ez az időpont.
Benedek Péter?
Annyi érdekeség, éppen most olvastam idefelé úton egy rövid cikket, ami arról szólt, hogy immáron 10-11 éve jelent meg a blockchain, ami ugye a bitcoin támogató platformja, erről majd beszélünk innentől, jelent meg a piacon, és mégis viszonylag kis számosságú az a konkrét projekt, vagy az a nagy megvalósulás, ami történt vele. Vajon mi lehet ennek az oka? Mondja az egyik fél. A másik fél alatt ugye itt ember csoportokat, milliókat, szakértőket értve, pedig azt mondja, hogy micsoda fergeteges, fantasztikus sebességgel hasít ez a történet. Tehát nyilván ez pontosan azt mutatja, hogy valami nagyon jelentősről van szó, valami nagyon komolyról van szó, az pedig, hogy hasít vagy nem hasít, és hol hasíthat leginkább, szerintem arról is fogunk ma beszélni.
Mindenképp fogunk beszélni, és akkor kezdjük talán rögtön a KIH-nál, fejtsük meg, mit jelent a blockchain, mi a blockchain?
Hát szerintem erre majd ketten kétféle választ fogunk adni, már úgy értem, nem eltérőtem, kiegészítjük egymást. Én onnan fognám meg a blockchaint, egy olyan platformról van szó, és majd a platformot is magyarázzuk, egy olyan megoldásról, akkor egyelőre maradjunk annyiban, egy olyan megoldásról van szó, amely bármiféle vagyoni értéket megtestesítő tárgy, és a tárgyat tegyük idézőjelbe, tehát nem fizikai tárgyról, kifejezetten nem fizikai tárgyról, hanem digitálisan megvalósuló tárgyról beszélünk. Tehát bármilyen vagyoni értéket megtestesítő tárgy tranzakciójában, tehát egyik embertől másik, egyik szervezettől másikhoz való vándorlását tudja az eddigieknél, az eddigi technológiáknál, az eddigi platformoknál biztonságosabbá tenni azzal, hogy a platform, a megoldás magába építve tartalmazza azt, hogy bármiféle hozzányúlás a tranzakcióhoz teljesen biztosan látható marad, örökre látható marad, látványosan láthatóvá marad, nem lehet visszavonni, nem lehet megmásítani, nem lehet ezáltal kvázi meghamisítani, és ezek a képességek a tranzakció teljes egészét több lépésen keresztül is nyomon követik. Tehát, hogyha nagyon röviden kell, és ezáltal persze leegyszerűsítve, túlságosan is leegyszerűsítve, akkor azt mondanám, hogy a biztonságát, az adott vagyonérték mozgásának biztonságát hozza egy újabb szintre.
Topolai Gábor?
Igen, teljesen egyetértek, és ez teljesen igaz. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük ezt az egész blockchain jelenséget és kriptovaluta jelenséget, hogyha egy rövid monológot tarthatok, lépjünk vissza 10 évet az időben, 2008-ba kitört a globális pénzügyi válság, és viszonylag hamar kiderült, hogy itt a világkereskedelem nagy szereplői, befektetési bankok, hitelminősítők, könyvelőcégek nyakig benne vannak a lufi fújásában, amely ugye lufi végül kipukkadva recessziót okozott a fejlett világ egy jelentős részén. Jelentkezett egy alapvető bizalomvesztés ezekkel a pénzügyi intézményekkel, és különösen a bankrendszerrel kapcsolatban. Ugye a bank azt csinálja technikailag, hogy hiteles nyilvántartás vezet arról, hogy nekem mennyi pénzem van az adott számlán. Tehát egy közvetítő közegként lép be, hogyha én Péternek utalok pénzt, akkor ott van közöttünk a bank, és a bank vezeti az elszámolást. És megjelent az igény arra, hogy legyen egy olyan decentralizált fizetési rendszer, ahol Péter és az én utalásom között nincsen semmilyen közvetítő közeg, és mégis teljesen hiteles, tehát a világ másik pontján álló használó is pontosan tudja, hogy ez a tranzakció közöttünk megtörtént. És akkor, 2008. októberében egy Satoshi Nakamoto álnevű programozó, vagy programozók egy csoportja kiadott egy dolgozatot, aminek ez volt a cím, hogy Bitcoin egy felhasználó közti elektronikus fizetési rendszer. És ekkor írták le a, hát ez ott az első működő blockchain modell, és maga a Bitcoin, ami, és egy ilyen elméleti oldalról közelíteném meg, hogy a hagyományos transzparencia modellt a feje tetejére állította. Most úgy néz ki a dolog, hogy nekem egy banknál van egy folyószámlaszámom, és hozzátartozik a nevem, és ez nyilvános. Viszont az, hogy mi van a számlán, és milyen tranzakciókat végzek, az teljesen privát dolog. Senki nem lát rá, csak a bank, én, meg az, akivel a tranzakciót folytatom. A blockchain és a bitcoin ezt megfordította ezt a dolgot, és azt mondja, hogy az, hogy kihez tartozik az adott számla, az privát, tehát rólam csak egy ilyen QR kód, vagy egy ilyen hosszú számsor látszik, viszont a számlám tartalma és az összes tranzakció az teljesen nyilvános, és a világ összes bitcoin használója előtt teljesen nyilvános, transzparens nyomon követhető.
Így van, így van, és ugye itt egy fontos momentum hangzott el, most egyelőre még a bitcoin felhasználó szempontjából. Tehát ugye a bank esetében, ugye először is érezzük át a súlyát annak az állításnak, ami valóban igaz, hogy megrendült a bizalom a banki rendszerben. Tehát ez körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy megrendült a bizalom az államban. Tehát vannak olyan államok, ahol ez történik a világban ma is, de ugye innen Európa közepéből ez viszonylag nehezen elképzelhető. Megtörtént konkrétan 10 évvel ezelőtt. Másrésztről pedig ugye a bitcoin és hasonló kriptovaluták rendszerében éppen az az egésznek a hangsúlyos rész és a lényeg, hogy egymás számára ismeretlen, sőt anonim emberek és személyek mégis elhiszik a másiknak, a banknak már nem hitték el, a banknak nem hitték el, egymásnak az anonim, ismeretlen embernek a világ adott esetben túlfelére vagy a szomszéd utcából, ugye nem tudjuk, igen, pedig elhitték kvázi, hogy valóban megérkezett az egyik virtuális digitális számlára a másikra az az adott vagyoni mennyiség, amit most éppen bitcoinnak hívunk. Tehát a bizalom fogalma az, ami teljes mértékben megváltozott és átalakult, sőt kifejezetten erre szól a rendszer, hogy a megváltozott bizalmi funkciót töltse be.
Pusztán csak attól állt helyre ez a bizalom, vagy teremtődött meg a bizalom ebben a rendszerben, ebben az újfajta rendszerben, hogy technológia áll mögötte? Tehát, hogy gépek végzik ezt a rendszert, gépek működtetik a rendszert, Benedek Péter?
Nem pusztán a gépektől, de onnan indul a történet, a gépek nélkül, a végrehajtó gépek nélkül ez nem lehet megtörtént. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy pusztán a technológiát, hogy csak ennek a pusztán technológiának ennek több ága, több leágazása van, és akkor itt majd mindjárt lehet, akkor mégis bányászunk is egy kicsit, és társai. De röviden összefoglalva attól valóban, hogy az a logika, az egy matematikai logika egyrésztről, tehát ez fontos, ez egy matematika, itt nagyon komoly matematika van mögötte, innen indul. Ami aztán megtestesül, megint nem mondom, hogy fizikai valójában, mert az ember szíve szerint azt mondanám, hogy az esik szájra, de nem fizikai valójában, hanem digitális valójában megtestesül egy számítógépen, illetőleg jelen esetben számítógépek elosztott rendszerén, ugye? Tehát a hálózatban résztvevők elosztott rendszerén, tehát egyszerre, egy időben, nagyon sok embernél ugyanaz, ugyanakkor ugyanúgy szerepel, fontos eleme a bizalmi kérdésnek. Tehát egy nagyon komoly matematikai logika egy elosztott számítógépes hálózaton rendszeren, hogy nyújtja azt a biztonságot a hálózatban szereplők számára, hogy valóban az általam nem ismert anonim személy a másik oldalról valóban elküldte a pénzt, és ezt egyszerre a hálózat valamennyi tagja látja, sőt, jóvá is kell, hogy hagyja a konszenzus, erre majd szerintem folytatjuk innen.
Ugye a bitcoin csak egyike, ugye azoknak a kriptovalutáknak, amelyek a blockchain technológia alapján megteremtődtek, itt néhány ezerről is lehet hallani, ez így van?
Több ezer van. Ennek a nagy része alapvetően használhatatlan, gyakorlatilag trash coinoknak nevezett, tehát ilyen szemét érméknek nevezett, de mondjuk a piaci kapitalizációban a top 10 vagy top 20 valuta, amikor egy olyan technológia van, egy olyan platform, ami igenis használható.
És csak technológia függő? Tehát mitől függ az, hogy valami bitcoin képességű kriptovaluta lesz, vagy trash valuta lesz, tehát hogy személyt lesz? Mitől függ ez?
Nem a bitcoin a mérce, nem tudom, belecsapjunk ebbe a témába most, hogy a bitcoin az egy elavult technológia. És a másodgenerációs kriptovaluták úgy viszonyulnak nagyjából a bitcoinhoz, ahogy egy okostelefon viszonyul egy személy számítógéphez.
Benedek, Péter?
Így van, de folytassa a kollega, mert ezt a részét jobban látja, de valóban a bitcoin, ahogy látjuk is, az árfolyam ingadozásából azért, nem mondom, hogy leáldozóban, amiért nem lehet soha mondani, de kétségtelenül újak jönnek föl, és bennük a technológia újabb foka jelenik meg, ez kétségtelen így van.
De hogyha a technológia ugyanaz mindegyik mögött, valamennyi kriptovaluta mögött, akkor miért nem tud mindegyik ugyanolyan szintű lenni? Miért lesz valamelyik trash, vagy tehát szemét kriptovaluta, és miért lesz a másik pedig jó?
Alapvetően
Topolai Gábor.
Hatalmas üzlet van, és megint egy kicsit egy új témába belecsapunk, az ICO, az érme kibocsátásban egy, amikor megjelenik egy új platform, egy új valuta, és kibocsátják az érmeiket, ebben óriási üzlet van, és a befektetők repülnek rá ezekre az alkalmakra, és hát bizony rossz hiszemű emberek gyakran bocsátanak ki úgy valutát egy rendszerre, hogy annak a rendszer önmagában nem képvisel semmilyen értéket, semmi újdonság nincsen benne, csak hozzáraknak egy jó hangzatos nevet, valami jó marketing kampányt, érkezik a befektető, több millió, több 10 millió dollárt lehet így besöpörni, és maga a pénzügyi termék használhatatlan.
Ez az egyik eset, ami történet, tehát ugye azt szögezzük le az egész beszélgetésre, egyébként az egész témára, hogy természetesen ugye az örök állandó az az, hogy az emberi hiba vagy az emberi rossz szándék, tehát az elkerülhetetlen és az kikerülhetetlen. Lehet csökkenteni a hatását, lehet csökkenteni a kockázatát, lehet csökkenteni az előfordulás valószínűségét, de kizárni azt, hogy ember hibázik, vagy az ember szándékosan hibázik, azt nem lehet erről be, tehát ez alapvetés, ezt át is kell lépni, vagy ezt el kell fogadni. Tehát az egyik eset az, ami elhangzott, tehát valóban az akár szándékos, vagy hát akkor mondjuk hanyagul létrehozott szemét hatása, de aztán a másik ok az szintén klasszikus emberi alapra és emberi együttműködés alapra megy, ugyanis van olyan eset is, van olyan szövetség, van olyan csapatmunka, ugye itt erről is az Ethereumról is fogunk beszélni, ahol pedig egy nyílt forráskot, egy nyílt kódot egyszerre nem százan, nem ezeren, hanem tízezres nagyságrendben szakmai csapatok, tehát nagy bankok, igen, nagy biztosítók, nagy IT cégek, matematikusok, egyetemek, tudósok együtt fejlesztenek, és próbálnak standardizálni. Nagyon hasonlóan egyébként a 30x évvel ezelőtt, amikor az internet technológia, mint olyan, ugye jelent, meg szokták összehasonlítani a blockchain technológia meg is az internettel, megjelent, amikor szabványt kell kialakítani, és az bizony úgy lehet kialakítani, hogyha nagy piaci és akadémiai szereplők együtt dolgozva ezt megteszik, és ez történik. Na most nyilván ebben az esetben ez a megjelenési formája a technológiának, az egy erős és stabil technológia, igen, lesz értelem szerint.
Miért a bitcoinról beszélünk a legtöbbet? Pusztán az összeállított árfolyam mozgás miatt, Topolai Gábor?
A bitcoin volt az első, és a mai napig a bitcoinnak a legjobb a sajtója. Egyszerűen ez van, amikor szóba kerül ez a téma, hogy kriptovaluta, vagy blockchain, hát a bitcoin, mert a szalagcímeket ez uralja, és nyilván amikor egy olyan érme, egy olyan digitális érme, ami igazából nem kötődik semminek az árfolyamához, tehát ugye pontosan annyit ér, amennyit valaki hajlandó adni érte, az ilyen magaslatokba tör, hogy és összegyűjtöttem pár árfolyamot, hogy 2015 januárjában még 200 dollár volt, 17 januárjában, tehát egy évvel ezelőtt még 850 dolláron kereskedtek vele, majd december elején átlépje 20 000 dollárt. Ettől nem lehet elvonatkoztatni, kikerül a szalagcímekre, és ugye ez a crime sells alapon, hogy ha már megragadt az ember figyelmébe, hogy bitcoin, akkor gyártsuk minél több bitcoinos hírt, mert akkor figyelni veszik a lapot.
Így van, egyrészt ide tartozik egy klasszikus történet, ez muszáj egy kis feszültségoldásnak ide hoznom, már most már nem tudom, hogy ki volt az a történetbeli, de van megtörtént eset, aki 10 évvel ezelőtt két pizzát rendelt.
Hanyec László.
Pizzát rendelt, azt hiszem, két bitcoint, vagy hármat, vagy nem tudom, mindegy is, hogy hányat fizetett érte. Na most a 20 000 dolláros árfolyammal számítva, azt hiszem a világ valahol volt legdrágább pizzát tette meg, tehát nem tudom, hogy a gyomra azóta, hogy van az illetőnek. Tehát ez egy érdekes. A másik pedig, most komoly visszatérve, azt hiszem, hogy egy egyszerű emberi pszichológiai dologról, ha már az adás előtt is említettünk, úgyis emberi pszichológiát van szó. Az első volt a bitcoin, nagyot robbant, megragadt az emberek fejében. A téma olyan komplex és bonyolult önmagában, hogy nem akarja az ember magának tovább bonyolítani, újabb nevek, újabb címek, újabb tételek megjegyzésével, ráhúzzuk, hogy bitcoin bizonyos értelemben. Ja, az a bitcoin, tehát van ebben egy egyszerűsítés is, azt gondolom.
Igen.
Egy picit maradom még itt a bitcoin előéletének vagy kialakulásának. Az hogyan alakult ki, hogy ez mennyi dollárt ér? Tehát hogyan született meg ez a történet, hogy ez a bitcoin, ez ennyit és ennyit ér? Topolai Gábor.
Gyakorlatilag a bitcoinnal, amit minden kriptovalutával tőzsdén kereskednek, és mint minden tőzsdei árfolyamot az alakítja ki, hogy a kínálat és a kereslet mennyire találkozik, hogyha nagy a kereslet egy termékre, tehát veszik a terméket, akkor nőni fog az ára, ha eladják, akkor csökkenni. Annyira keresett volt a bitcoin, hogy egyszer ennyire felhúzta az árfolyamot. De most a korrekció látszik is amúgy, hogy ez egy nagyon nagy korrekció volt, a felére visszaesett az árfolyam egy hónap alatt, másfél hónap alatt.
Annyi az érdekes, hogy ne bocsánat, fejezd be nyugodtan.
Kicsit a hype alább hagy, ennyit akartam.
Ugye a hype-ot is akkor, ha már szóba jött, akkor azt nyugodtan mondjuk ki, tehát az biztos, hogy az egész történet, és nem a bitcoint értem, hanem az egész témakört értem, egy óriási nagy hype van. Az egy vita tárgya egyébként azok között, akik ezzel üzletszerűen akarnak foglalkozni, hogy vajon a hype az mekkora az egészhez képest, és mikor durran ki fog durrani, mint minden hype. Az aránya a kérdése, szerintem mostanra már látszik, hogy mi az, ami hype, és mi az, ami komoly. Tehát ez a része mindenképpen. Na most az egész úgy működik egyébként az eredeti kérdésre visszatérve egy kicsit, mint a részvénypiac, tehát gyakorlatilag a részvénypiachoz hasonló mozgás, egy nagy különbséggel, legalábbis az az én szent meggyőződésem, fundamentum nincs mögött. Tehát fundamentális elemzést, hogy akkor tőzsdei elemzés szakértőkre, tehát fundamentális elemzést nem tudunk végezni a bitcoinon, mint ahogy mondjuk egy X vállalat, nagyvállalat részvényében pedig nem, hogy tudunk, hanem kifejezetten szoktunk is már azok, akiknek ez a szakmájuk. Tehát itt van benne egy különbség, de a módszer, a működés látványa, az árfolyamok esése, csökkenése, az gyakorlatilag a részvénypiacra hasonló.
Ez nagyon érdekes, amit Péter mond, valóban nincsen fundamentuma, tehát elvileg a technikai elemzés nem működne rá, és mégis, amikor az ember kriptovaluta árfolyam előrejelzéseket néz, szinte mindig mindenki a technikai képből indul ki, és akkor 50 napos mozgó átlagok. Igen. Így van, az vannak hozzászokva, és picit amúgy olyan, mint a tőzsdével, hogy azért működik a technikai elemzés, mert mindenki elhiszi, hogy az igaz.
Az önbeteljesítő jóslat.
És azért ez látszik a kriptok árfolyamán, hogy azért valahol itt is működik, hogyha sok kriptoszakember azt mondja, hogy most eljött, most elég alapot, erőt gyűjtött az árfolyam, meg a kurzus, hogy meginduljon, akkor valahol meg is fog azért indulni. Tehát a piaci pszichológia működik itt.
Abszolút
is.
Így van.
Egy picit maradom még a kifejezések megfejtésén, ugye azt mondtuk, hogy kriptovaluták. Mennyire működik valutaként a kriptovaluta? Topolai Gábor?
Hát... mennyire pénz a kriptovaluta? Igenis, meg nem is, bizonyos funkciót tekintve. Igen, bizonyos funkciót tekintve nem. A pénz funkció közül ugye a fizetőeszköz, ez abszolút. Aki elfogadja a bitcoint, vagy bármelyik kriptovalutát fizetőeszközként, annak fizetőeszköz. Csereeszköznek is csereeszköz, lévén egy adott időpillanatban minden érme ugyanannyit ér. Amiben viszont nem... vagyonfelhalmozásra, vagy hitelre nem igazán alkalmas, hogy nem érítlem azt, aki például tavaly márciusban bitcoinban hitelt vett fel.
Azt tudti.
Igen. Igazából nézőpont kérdés, hogy mennyire tekintjük pénznek. Ugye nincsen, nem nagyon van még rá nemzeti szabályozás sem, vagy tehát Japánban van mindegy, globális szabályozás pláne nincsen. Amiben mi ki tudunk indulni, az az Európai Unió Bíróságának egy 2015-ös ítélete, amiben azt mondja, hogy szerződéses fizetőeszköz. Ezzel nem mondja ki azt, hogy pénz.
Mint egy váltó például?
Olyasmi, igen, hogyha a felek elfogadják egymás között fizetőeszközként, akkor az fizetőeszköz.
Polgári szerződés, ugye itt
van,
a polgári szerződés keretén belül, amely így van.
Akkor elfogadható fizetőeszközként, azonban azt, hogy valaki hosszú időn keresztül bitcoinba kapjam a fizetésemet, vagy etherben kapjam a fizetésem, ezt ugye nem fogadjuk el, én nem fogadnám el, mert olyan árfolyam volatilitás van, hogy lehet, hogy ha ma kapok 100 forintnyi ethereumot fizetésként, az lehet, hogy holnap 120 forintot fog érni, de lehet, hogy csak 60-at. Én nem akarom magamat kitenni ennek. Abszolút. Az árfolyam.
Ugye az egységes egyenértékesség az, ami hiányzik a funkciók közül, tehát valóban vannak olyan funkciója, amik pénznek tűnő funkciók, vagy megfeleltetek, de igazság szerint az hiányzik belőle, az egységes egyenértékes hiányzik belőle, vagy bizonyos esetben másképp fogalmazva, a szabályozás, az állami szabályozás értelem szerint hiányzik belőle, hiszen az egésznek éppen az értelme, hogy kibújjon az állami szabályozás és a banki szabályozás alól, tehát ugye ütni egymást a kettő, mint ahogy ti is, tehát az, hogy egyetlen ez hogyan lesz szabályozva, ha lesz Európai Unión, vagy mondjuk Magyarországon belül, az egy nagyon nagy kérdés. Nem tudom, a szabályozásról fogunk-e külön beszélni, mert akkor most nem csapnék bele, ez egy érdekes kérdés. Tehát lényeg az, hogy nincsen szabályozva, ezáltal, hogy az állami elfogadottsága értelem szerint nincsen meg, innentől kezdve persze, hogy nem kérem a fizetésemet benne, ebben a formában.
Valami elfogadja, Japán mondjuk pont elfogadja hivatalos fizetőeszközként, de erre meg mások azt mondják, hogy ennek nem pénznek kell lennie, tehát, hogy az Ether vagy a Bitcoin nem felváltani akarja a dollárt vagy az eurót, hanem egy kisegítő elszámolási rendszer akar lenni. Tehát amikor én veszek egy autót, akkor nem előveszem a Bitcoin pénztárcámat, és odaadom Bitcoinban az autó árát, hanem én úgy fizetek, hogy az én, mit tudom én, 20 millió forintomat azonnal bitcoint veszek belőle, a bitcoint átutalom, majd ő azonnal visszaváltja, és így csak pár másodpercnyi árfolyam kockázatot visel az eladó.
A japán, csak a japánhoz annyit tegyünk hozzá, mert ez mutatja azért a dolognak a rendkívüli kockázatosságát és veszélyességét, hogy valóban Japánban egy japán nemzeti bankos szabályozás jelent meg. Ennek megfelelően a japán vagy a nagyon törvénytisztelő és szabályozás figyelőek az állampolgárok. Ennek megfelelően, amikor megjelent az a szabályozás, akkor japán nyugdíjasok nagyon jelentős tömege azonnal gyakorlatilag beruházott bitcoinba, majd két héttel később elvesztették vagyonuknak, mert éppen az olyan az elfolyam jelentős. Abban a pillanatban a japán nemzeti bank a fejéhez kapott, hogy akkor most ez hogy is, hogy lehet, hogy nem így kellett volna. Erre válaszul, kvázi nem válaszul, de ezt erre hivatkozással például a Cseh Nemzeti Bank, azért mondom őket, mert ők voltak egy konferencián, a Cseh Nemzeti Bank alelnöke ezt konkrétan elmondta, kifejezetten szándékosan nem kívánnak még csak a látszatát sem kelteni a szabályozásnak, nehogy ez az eset történjen, hogy valaki azt gondolja, hogy ők szabályozták, befektet, elveszti, és akkor utána ugye dühös lesz, vagy mérges lesz adott esetben.
Ugyanakkor viszont az látszik a hírekben, elsősorban az ázsiai hírekben, és egy picit akkor beszéljünk erről, hogy miért pont Ázsia, amióta a szabályozásról tovább menni, miért pont Ázsia, Topolai Gábor?
Hogy miért pont Ázsiában a legmenőbb a kriptovaluta. Másról is menő, Egyesült Államok is egy nagyon nagy piac. Úgy szokták mondani, hogy a négy legnagyobb piac Kína, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok. Dél-Korea és a Japán esete viszonylag egyszerű. Ez két nagyon magasan digitalizált nemzet.
Pontosan így.
Igen.
Ez a lényeges momentum.
Mondjuk így kicsit lazábban szólva, hogy a Dél-Korea és a japán srácok imádnak mindent, ami digitális, ami a Tamagocsi használjáról beszélünk.
Így van. Hát meg a számítógépes játékok világban
nagyságok rendezésének hazájáról. Így van, olyan népszerű, mint nálunk a foci. Tehát erről a nemzetről beszélünk, ott ezért. A Kína már teljesen más eset. Kína nagyon régóta harcol a szürke gazdasággal, az árnyékbank rendszerrel. Ugye egy ilyen kapitalista jellegű autoriter államról van szó, ami egyszerre szocialista, és szóval bonyolult a kínai államberendezkedés. Az a lényeg, hogy Kínában a kínai állampolgároknál, a kínai bankrendszerben nagyon nagy mennyiségű tőke van, amit szívesen kivonnának az állami kényszerhatalom alól, és itt van a bitcoin, és ez zseniálisan jó, mert ugye anonim az egész rendszer Kínában. Ezért az Egyesült Államok meg csak egy innovatív nemzet. És azért meg hozzátesszük, hogy azt nem látjuk pontosan, hogy mely ország állampolgárai között a legnépszerűbb a kriptovaluta. Azt látjuk, hogy az egyes tőzsdék forgalma az, hogy alakul, igen. És azért Európában is van nagy forgalmú tőzsde, Egyesült Államokban is van nagy forgalmú tőzsde, meg a Dél-Koreában is.
Benedek Méter?
Nem, de egészen nem, ez ki egy információval talán csak az Egyesült Államok alátámasztására az Egyesült Államokban működő legnagyobb coin kereskedő portálnak vagy felületnek több felhasználója van ma, mint a legnagyobb broker cégnek, ami szintén egy jelentős, most a neveket nyilván nem mondok, de a legnagyobb broker cégnek, tehát az Egyesült Államokban is kifejezetten jelentős piaca van a történetnek.
Ugye azt lehetett hallani, hogy az évelei, a most évelei bitcoin árfolyam zuhanásnak az egyik oka, az például pont az volt, hogy az ázsiai országok, vagy legalábbis Kína szabályozná ezt a területet. Mit jelent egész pontosan, Topolai Gábor?
Azt, hogy a szabályozásnak rossz a sajtója. Szerintem ezt jelenti. Amikor ilyen szalagcímébe botlik az ember, hogy Kína most lecsap a bitcoinra, vagy Dél-Korea most kinyírja a kriptovalutákat, ez egy nagyon rossz értelmezés szerintem a helyzetnek. Az, hogy szabályozni kívánják a kriptovaluta piacot, az, hogy például most Dél-Korea betiltja az anonim kriptoszámlákat, én ezt egy jó fejleménynek fogom fel, egyszerűen az államigazgatás megpróbálja implementálni ezt a jelenséget. Ugye ez egy
kötelessége
piac.
Is. Kötelessége is, hiszen már belecsaptunk. Hát csak ha belecsaptunk, akkor azért, mert ez a két vetülete van a szabályozásnak. Igen. Tehát egyrészt lehet szabályozni abból a szempontból, hogy megengedem a felhasználhatóságát, teret engedek neki, utat engedek neki. Ugye mondjuk a japán nemzeti bankos valami hasonló volt. Na de egy másik oldalon nézve pedig bizonyos értelemben, hát itt legalábbis Európában így gondoljuk, mert ebben szocializálódtunk. Kötelességes az államnak egy olyan dolgot szabályozni, amivel emberek, az állampolgárok, mondjuk vagyonok jelentős részét egyik pillanatra a másikra elveszíthetik. Tehát ez egy állami kötelezettség, ami a mi szempontunkból nézve,
hogy
a mi
szokásunkat. Egyrészt az elvesztés, másrészt pedig ugye a fekete maffia és a szervezett bűnözés. Ugye ez nagyon fontos kérdés, hogy a kriptovaluták alapvetően hordoznak magukban egy ilyen biztonsági kockázatot, hogy anonim az egész rendszer. Pillanatok alatt eltüntethetők vele pénzmosásra szánt összegek.
Ez a kriptovalutákra igaz, aztán a háttérrendszere már nem.
Az nem, igen, tehát ez a kriptovaluta.
Így van.
Tehát egyszerűen ez azért annak ellenére, hogy ez egy magasfokú technikai dolog, egyszer ezt nem lehet hagyni, hogy a szervezet bűnözés így.
Igaz. Ez így igaz.
Topolai Gábor, a Világgazdaság újságírója, és Benedek Péter, a Blockchain Competence Center ügyvezetője, az Arénok ma esti vendégei. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.